Kedves gyülekezet, Istennel vagy nélküle? Ennek a mai prédikációnak ezt a címet adtam, mert most aránylag nyugodt, békés körülmények között élünk, de tudjuk jól, hogy ez nem mindig lesz így. És azt is tudjuk, látjuk, hogy most imában Zoli említetted az ausztrál testvéreinket, hogy bizony nagyon sok helyen a világ különböző pontjain hatalmas próbatételnek vannak kitéve a hívők, már most is. Ismeritek az eseményeket, mi történt Irakban, és sok minden mást is sorolhatnék, betegségekről, egyéb nyomorúságokról nem is beszélve. Istennel vagy nélküle? Engem mindig elgondolkodtatott, amikor Máté evangélium a 24. fejezetét olvassuk, ez a megfogalmazás, amit Jézus tett, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. De arra gondoltam, hogy lehet, hogy választott, de hát akkor az adventista nem választott? Hát ő mindent tud. Nem? Hát az összes proféciát betéve és a többi. Valami történik a világban, azonnal beazonosítja, hol tartunk. Most nem is erről gondolok én, hanem arra, hogy hogy tudja az ördög becsapni azt, aki Krisztusban van. Becsaphatja-e? És persze mi most nem vagyunk fogságban. De amikor Júdeát fogságba vitték, ugye a Dániel könyve, a Biblia tanulmányunk is erről szól, azért az nem akármilyen élethelyzet volt. És ha ismerjük Jeremiás próféta könyvét, és főként Jeremiás próféta életét, azért a próféták között is talán az egyik legjobban megpróbált prófétával van dolgunk, nem? Hosszú ideig szolgált, majd 40 évet szolgált az Úrnak, már 26-ban megjelennek írásai, amikor Jósiás király a reformot hajtja végre. Aztán ott marad Jeruzsálemben, még Jeruzsálem lerombolása után is, és nem mehet a foglyokkal. Szóval nagyon nagy próbatételnek volt kitéve. A feljegyzések szerint valószínű, hogy elvitték Egyiptomba akarata ellenére, és ott halt meg. És volt egy alkalom, amit Jeremiás könyve 13. fejezetében olvasunk, és talán lapozzuk is fel, akinél itt van a Szentírás. Hosszabb szakasz, ezért nem írtam ki a vetítésre. Egy nagyon érdekes dolog, amit az Isten mondott neki, egyszer el kellett mennie a foglyok közé, Babilonba, és onnan vissza kellett jönnie. Ezt mondta az Úr nékem, menj el, és vásárolj magadnak lenövet, és illeszd azt a derekadra, de vízbe ne vidd be azt. És megvásároltam az övet, amint az Úr rendelte volt, és derekamra illesztettem. És másodszor szólott az Úr hozzám mondván, vedd az övet, amelyet vásároltál, amely a derekadon van, és kelj fel, és menj az Eufráteszhez, és rejtsd el azt ott a kőszikla hasadékában. És elmenék, és elrejtém azt az Eufrátesznél, amint megparancsolta nékem az Úr. Sok nap múlva pedig újra mondanékem az Úr, kelj fel, menj az Eufráteszhez, és vedd el onnan az övet, amely felől parancsoltam, hogy ott rejtsd el azt. És elmenék az Eufráteszhez, és kiásám, és kivevém arról a helyről az övet, ahová rejtettem azt, és ímé az öv rohadt volt. Egészen haszna vehetetlen. És szólott az Úr nékem mondván, ezt mondja az Úr, így rothasztom meg a Júda kevésségét, és a nagy Jeruzsálem kevésségét. Ez a gonosz nép, amely nem akar hallgatni az én beszédeimre, amely a maga szívének hamisságában jár, és jár idegen istenek után, hogy azoknak szolgáljon, és azokat imádja. Olyanná lesz majd, mint ez az öv, amely egészen haszna vehetetlen. Mert amiként derekára kapcsolja a férfi az övet, aként kapcsoltam magamhoz Izraelnek egész házát, és Júdának egész házát, Azt mondja az Úr, hogy legyenek az én népemmé, az én nevemre, dicséretemre és tisztességemre, de nem engedelmeskedtek. Ilyen szókkal szólt azért nékik, ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene. Minden tömlőt meg kell tölteni borral. És azt mondják néked, avagy nem tudjuk ki jól, hogy minden tömlőt borral kell megtölteni? Te pedig azt mond nékik, ezt mondja az Úr, ímé betöltöm a földnek minden lakosát, és a királyokat, akik Dávid trónján ülnek, és a papokat, a prófétákat, és Jeruzsálemnek minden lakosát részegséggel. És összeütöm őket, egyiket a másikhoz, az atyákat és a fiakat együtt, azt mondja az Úr. Nem kegyelmezek meg, és nem kedvezek, és nem leszek irgalmas, hogy el ne veszítsem őket. Érdekes dolog, végét így fejezi, hogy nem kegyelmezek, hogy el ne veszítsem őket. De sokszor szándékosan engedi meg az Úr a legmegrázóbb próbatételeket is, pontosan azért, hogy megmentsen bennünket. És olyan döbbenetes ez a leírás, ahogy szétment az öv. Miért ment szét ez az öv? Hiszen nyilván száraz helyre rakta el Jeremiás, mert az Úr utasította a legelején, hogy vizet ne kapjon az öv. Tehát gyakorlatilag a víz nem rombolhatta volna szét ezt a lenövet. A lenöv azért mállott szét, azért rothadt meg, mert nem volt rajta egy élő embernek a derekán. Ha egy évig hordja a derekán, semmi baja nem lesz. És mi is mondott erre a jelképre az Isten? Hogy mint a férfi az övet maga köré teszi, úgy kötöttem magam köré Júdát is és Izraelt is. Változott azóta az Isten módszere? Nem. Az Isten bennünket is magára köt, hogy ott legyünk. Bármilyen csalással készül Sátán, bármennyire burkolt az ő támadása, bármennyire a vallás köntösében jelenik meg. Ha valaki Krisztusban elrejtett életet él, folyamatosan nem fog becsapódni. Emlékeztek rá a jó pásztor példabeszédére? Azt mondja Jézus, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Az én juhaim ismernek engem. És nyilván én is ismerem őket. Aztán itt van még Péter apostol első levele, a 4. fejezet 7. verse. Ugye Péter apostol egyébként a súlyos próbatételben lévő bitiniai keresztényeknek írja ezt a levelet, és pontosan ezt a tanácsot adja nekik a 4. fejezet 7. versében. A vége pedig mindennek közel van. Annak okáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Itt nincs szó az Istennel való kapcsolatról, de azt hiszem, teljesen világosan értjük, miről van szó. Amikor mi vigyázunk az életmódunkra, amikor az testnek erejéért táplálkozunk, és nem az élvezetért, és minden más életmódbeli dolgot is nyugodtan besorolhatunk ebbe a rövid igébe, akkor fogunk tudni imádkozni. Egyszer Ellen White megjelentetett egy írást, a Tanácsok a gyülekezeteknek 113. oldalán található, ez a sötétebb barna, kemény kötésű bizonságtétel kötet, ahol leírja, hogy az agy működését, érdekes ezt a múlt század végén írja, hogy elektromos áramok működtetik. Most jött eszembe, hogy itt van egy ember, aki nálunk sokkal jobban ért az agy működéshez. Tehát már a bioáramokról ír Ellen White, és hogy a leginkább ezeknek a rendszeres jó működését a táplálkozással tudjuk megrontani. És ugyanakkor a mennyel való kapcsolatunk pedig az agyunkon keresztül történik. Tehát milyen rövidre zárás. És azt mondja, hogy Sátán a legnagyobb törekvése, hogy az étvágy területén rontsa meg az embereket. Szóval milyen összefüggések vannak, de figyeljük meg, hogy mit mond, hogy azt írja, hogy a vége mindennek közel van, legyetek mértékletesek és józanok. És emlékeztek, hogy a Jeremiás könyvében a végén mit mondott? Mindenki részeg lesz, akit nem köthettem magamra, mert az engedetlenség miatt ő levetette magát rólam. És aztán nézzük meg Péter apostol ugyanezen levelének az 5. fejezetében, azt mondja Péter, józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szertejár keresvén kitnyeljen el. És hát persze még rengeteg igét lehetne felsorolni, amiben egymás után kapjuk a figyelmeztetéseket, hogy a végidején különösen nagyon nagy próbatételnek lesznek kitéve az Isten gyermekei, és ebben a próbatételben csak akkor lesznek képesek megállni, kivétel nélkül, bármekkora a tudásuk, bármennyi a korábbi keresztény tapasztalatuk, bármilyen jó emberek lettek, ha abban a próbatétel pillanatában is nekik az Istennel való kapcsolatuk megvan, és hiteles, és folyamatos. Mert akkor nem tudja becsapni az ellenség. 12. fejezet Jelenések könyvében. Miről szól? Nem kezdek bele egy másik prédikációjába, de bizonyára tudjátok. Kezdődik a mennyei lázadással, még a földteremtés előtt. Ott van egy asszony, várja, hogy szül. Sikerült Sátánnak megenni a gyereket? Nem. Sikerült üldözni az egyházat? Üldözni igen, és elkapta? Nem, mert elvitetett sasszárnyon pusztába. A 12. fejezet végig arról szól, hogy kivettetett a mennyből. Mert amikor meghal Krisztus a kereszten, kivettetett. Sátán kudarc sorozatáról szól a 12. fejezet. És a végén, a 12. fejezet végén mit mond a Sátán? Megharagúvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonságtétele. Megint csak ott látjuk, hogy pontosan ezt a maradékot veszi célba, és olyan érdekes, hogy megharagudott, és elment, hogy hadakozzék. Hát ha valaki megharagszik valakire, akkor oda megy, és lekever neki egy nagy pofont. De Sátán nem oda ment, hanem elment, hogy hozzon segítséget magával. És hozza segítséggel magával a 13. fejezetben szereplő tengerből jövő fenevadot, és hozza segítségül magával a 13. fejezet második felében a földből feljövő fenevadot. És ezeket, ha mind beazonosítjuk, azt látjuk, hogy Sátán a vallás leple alatt próbálja meg befolyását a keresztény világra, kiterjeszteni. Nyilván nem fogunk bele ennek az elemzésébe, sem a 13., sem a 14. fejezetébe. Talán csak egy igeverset hadd emeljek ki ezekből, a 13. fejezet 10. versét, tehát pont a két Sátántól indított hatalomnak a jellemzése kapcsán. A 10. vers ezt mondja a 13. fejezetben, ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite. Ugye ez már visszaköszön a 12. versben levő leírással, a 14. fejezetben, itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatát és Jézus hitét. Kinek van békessége, kinek van nyugalma, aki Krisztusban van? Ki képes engedelmeskedni az Isten elvárásainak? Ki az, aki megtartja az ő parancsolatait? Nem azért van velünk Krisztus, mert megtartjuk a parancsolatokat, mert erre mi abszolút képtelenek vagyunk, hanem azért vagyunk közösségben Krisztussal, hogy ennek gyümölcseként megtarthassuk a parancsatokat. Tehát akárhogy nézzük, a Krisztussal való közösség, ennek a maradéknak a titka. Aki nincs közösségben Krisztussal, mit fog csinálni? Ugyanazt, mint a másik fél. Fegyverrel öl, erőszakol, és a többi. Az, hogy mi ne legyünk erőszakosak, ne akarjunk valamiféle erőből védekezni, vagy másokat meggyőzni, abban Krisztusban elrejtett élet lehetséges csak. Érdekes dolog egyébként, hogy a 2. Tesszalonikai levél 8. fejezet, ezt kihagyom, bocsánat. A 10. 11. vers, a 2. Tesszalonikai levélben, hogy a 2. fejezetben, ahol olvasunk ennek a hatalomnak a ténykedéséről, én most csak a 10. 11. verset, egy másik prédikációmnak az anyagát módosítottam ma reggel, és azért került be az előző 2 igevers. És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre, és azért bocsátott reájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. Tehát megint valami olyan összefüggés látunk, mint amit a Jeremiás könyvéből is megérthetünk, ebből a bizonyos övnek a sorsából és az arra vonatkozó jelkép magyarázatában, hiszen nem az igazság elfogadása a lényeg, hanem az, hogy az igazságot valóban szeretjük. De mit jelent az igazságot szeretni? Ki az igazság? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha Krisztust szeretjük, akkor hol van helye Krisztusnak? A szívünkben, nem? Vagy ő még kéreti magát? Tehát ha valóban szívből szeretem Krisztust, akkor az ő helye a szívemben van. És akkor nem csak megismertem az igazságot, hanem szeretem is. Mi van akkor, ha megismertem az igazságot, de nem igazán tudtam megszeretni Krisztust? Akkor nem győzöttem meg róla, hogy Krisztus valóban a szeretet. És ha nem győzöttem meg, hogy ő valóban a szeretet, akkor mégiscsak egy követelő kényúr lesz, aki megkeseríti az utolsó napokban is az életemet. Mert míg mások így meg úgy élhetnek, nekem ez se szabad, meg az se szabad. És látjuk, miről van szó. Ha valaki nem értette meg, hogy Krisztus a szeretet, és nem ezt képviseli, vajon azt képviselem, hogy Krisztus a szeretet, amikor valakire rá akarom erőszakolni az én saját vallásomat? Vajon azt képviselem én, hogy Krisztus a szeretet, amikor valakiket elítélek, mert egy bukott egyháznak a tagjai? Értitek, miről beszélek? Hogy amikor sokkal kevesebbet beszélünk, inkább az életünk beszél arról, hogy mi valakihez tartozunk. És akik nem fogadták be az igazság szeretetét, nem fogadták be szívükbe Krisztust, akik nem döbbentek rá arra, hogy ha mi Krisztus nélkül élünk, bármennyire szeretnénk az ő akarata szerint élni, bármennyire tartjuk az igazságot fontosnak, bármennyire mindent megoldunk, csak éppen nincs a szívünkben, akkor a mi testünk Krisztus jelenléte nélkül, a bukott és romlott természetünk miatt, elnézést az erős kifejezésért, elkezd rohadni. Elkezd rohadni. Akik nem ismerték meg Krisztust, vagy nem jól ismerték meg, ővelük miért nem történik meg ez? Mert az Isten a tudatlanság idejét elnézi. És az isteni gondviselés és az isteni szeretet fenntartja ezeknek az életét, addig, amíg meg nem ismerik őt. Minél többet megismertünk Krisztusból és az igazságból, és a sok ismeret ellenére nem tartjuk fontosnak, hogy Krisztus a szívünkben éljen, azonnal beindul a rothadás. Miért van az, hogy Izrael fogság idején elkövetett szörnyű bűnei sokkal rútabbak és gonoszabbak voltak, mint akár a babiloniak bűnei? Miért van az, hogy Pál apostol azt írja el a római levélben, hogy miattatok káromoltatik az Isten országa? És nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy valamikor hitre jutott emberek, amikor elesnek és buknak véglegesen, sokszor sokkal szörnyűbb bűnöket követnek el, mint azok, akik soha nem voltak igazán tisztában az Isten kérdéssel. Istentől elszakadva, amikor alszunk, amikor testpedünk, el vagyunk szakadva Istentől. Valami nem stimmel. Most, amikor dübörögnek az idők jelei, mi vitatkozunk apróságokon, de tulajdonképpen gyakorlatilag alszunk. Ébresztő. Sőt, Ébresztés. Most hogyan lehet egy ébresztőt tartani magamnak, és hogyan lehet fölébreszteni másokat? Érdekes dolog, mert ezen keresztül tud Sátán hatalmasan ténykedni, ha csak nem Krisztusban keressük és találjuk meg az egyetlen megoldást. Ugyanis amikor alszik az utolsó idők hívő közössége, mivel lehet fölébreszteni őket? Itt van az ajtó előtt. Tegnap történt Washingtonban. Itt az idők jele. Az a svéd kislány beszélt valamit. Tessék, ez már a fenevad képe. Most csak úgy címszavakat mondtam, aki hallja, értse meg. Tehát amikor azt mondjuk, hogy itt van most az ajtó előtt, és mi lesz annak a gyümölcse? Mi lesz annak a vége? Fel fognak buzdulni? Amikor szinte fenyegetésre próbáljuk felébreszteni, akár magunkat, akár másokat? Istentől elszakadva. Nagyon érdekes, amikor Máté evangéliumában elmondja a tulajdonképpen programbeszédét Jézus. Ennek a programbeszédnek a végén igen jelentős kijelentéseket tesz. Tudom, hogy erre már sokszor hivatkoztam, de most megint ide kívánkoznak ezek a gondolatok. Tehát Máté evangélium a végén, a 22. éppen előtte beszél a hamis profétákról, azoknak a jellemzőiről, és a 22. versben, bocsánat, olvasom előről, a 21. verstől, igen, rosszul jelöltem ki, nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket. Távozzatok el tőlem, ti gonosztevők. Azt mondja Jézus, hogy sohasem ismertelek titeket. Hát hogy nem ismert? Hát minden embert ismer. Szívén keresztül ismer. De itt egy jóval mélyebb értelmezését kell megértenünk a megismerni kifejezésnek, ami a Bibliában a legelejétől ott van. A közösség. Így van? Nem voltam igazi közösségben veletek. Itt ezt mondja Jézus. És ezért távozzatok el, mert aludtak, és felébredtek egy csomó jó vallásos cselekedettel. Csodákat tettek, és a többi. Jézus nevében tették. Ők nem okkult csodagyógyítók voltak, mert ők nem a keleti mágiából szedték át a tudományukat. Ők Krisztus nevére hivatkozva tették azt, amit tettek. És erre hivatkoznak. Uram, nem tettünk nagy dolgokat? És azt mondja rá, hogy sohasem ismertelek. Azzal, hogyha rádöbbenünk, hogy alszunk, rádöbbenünk, hogy nem vagyunk közösségbe Krisztussal, akkor gyorsan legyártunk egy csomó vallásos cselekedetet, bocsánat a pórias kifejezésért, ezzel nem fogjuk megnyerni a Krisztussal való közösséget. Akkor hogy nyerjük meg a Krisztussal való közösséget? Mi az útja? És mennyi időbe telik, míg újra közösségbe kerülünk Krisztussal? Ezt komolyan kérdezem. Tessék? Az azonnali döntése. Ha én kimondtam azt, hogy Uram, szörnyű állapotban vagyok, mert elhagytalak téged. És bánom. Igenis bánom még a gondolatot is, ami megszületett. Lehet, hogy nem lett bőle cselekedett, de a gondolat, ami megszületett a fejemben. Bánom, szívemből. Meddig fog várni Jézus? Abban a pillanatban ott van a szívemben. Így van? Tehát nem fog várni, hogy még teljesítsek valamit, még legyen valami eredménye is annak, hogy én valóban megtértem hozzá. Ez hiányzott ezeknél az embereknél. Na de nézzük csak meg, hogy mi a helyzet Máté evangélium a 25. fejezetében az öt balga szűzzel. Nyilván ez csak egyfajta magyarázata ennek a dolognak, de ott vannak az okos szűzek, akiknek van tartalékolajuk, ott vannak a balgák, akiknek nem volt elég olajuk. Volt olajuk, hiszen mindegyik égő lámpással ment kivárni a vőlegényt. Csak arra gondoltak ezek a balgák, hogy sokkal hamarabb jön, mint ahogy nem kell annyi olaj. Az idők jelei mutatják, hogy itt az eljövetelének az ideje. És mire jön valójában? Elfogyott, és nincs tartalék. Mit mond nekik Jézus? Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Nem véletlen, hogy ennyire egybeesik ez a két kijelentés, hogy ennyire hasonló a megfogalmazása Jézusnak. Hogy a Szentírás a véget borzalmas események sorozataként jeleníti meg, de ezek az események annak a valakinek az ellenőrzése alatt állnak, aki mélyen törődik velünk, és annyira szereti az emberiséget, hogy kész volt meghalni érte. Szeretném megkérdezni, hogyha valaki befogadta Krisztust, de még nincs igazi keresztény teljesítmény az életében, annak a szívében is ott van Krisztus? Ha valaki befogadta Krisztust X éve, és azóta semmilyen irányba nem mozdult el a keresztény teljesítménye. Bocsánat, ilyen furcsán fogalmazok, talán értitek. Nincs gyümölcs. Ugyanabban az állapotában van, ugyanolyan ember, mint mikor megkeresztelkedett. Akkor a szívében lakik Krisztus. Ha meguntatok egy szobanövényt, most meg ne hallgassátok, hogy mit mondok, már nagyon nem tetszik, és nem akarjátok kidobni. Tudjátok, mit kell vele tenni? Nem kell adni neki vizet. Be kell rakni a sötétre. Aztán, mikor már elszáradt, akkor kidobhatjátok. Ezt ne halljátok, mert csak úgy mondtam érzéketetésként. Amikor egy növény abba hagyja a növekedést, mi annak a növénynek a sorsa? Elpusztult. Lehet, hogy még zöldek a levelei, de már nem növekszik. Jó, most mondjátok, hogy ott van az a 30 éves platánfa, az már nem nő. De hogy nem, nézzétek majd meg tavasszal. Mennyi új hajtás van a végén, nem? Az a növény, amelyik abba hagyta a növekedést, pusztulásra van ítélve. És az a keresztény, akinél nincs növekedés. Én azt látom, hogy a végidején annak az ellenőrzése alatt áll mindenki, aki mélyen törődik velünk, de kivel tud igazán törődni mélyen? Aki felvállalja vele a közösséget, nem? Aki benne van elrejtekezve. Aki, mint egy öv, fel van kötve az Isten derekára. És nem egy kő alá van elrejtve, ahol semmi baja nem lehet. Csak éppen elpusztul. Ezzel kapcsolatban szeretnék idézni a nagy küzdelemből, és ezért is gondoltam, hogy diavetítést készítek, mert elég sokat szeretnék most idézni Ellen White gondolataiból. A beteljesedett proféciák fejezetben, ahol tényleg olyan fantasztikus erővel és drámai módon fogalmazza meg a 44-es eseményeket és a csalódást is, hogy hogy haladt előre a nagy advent mozgalom, és úgy közben megjelenik a következő kijelentés. Ez időtájt megjelentek a fanatikusok is. Azt állítva, hogy a lélek vezeti őket, saját érzéseikre, benyomásaikra és elképzeléseikre hagyatkoztak. Olyanok is voltak, akik elvakult buzgóságukban elítéltek mindenkit, aki nem szentesítette eljárásukat. Ők is az ébresztők közé tartoztak. De figyeljük meg a törvényszerűséget, saját érzelmek, saját benyomások, tehát nem igekutatás. Nem az ige olvasása, nem az Istennel való közösség, hanem egy valamiféle érzelmi. Mert jónak tűnik. Fanatikus elgondolásaik és cselekedeteik nem találkoztak az advent hívők nagy testületének rokonszenvével, és szégyent hoztak Isten igazságára. Szeretném megkérdezni, hogy ez csak a 44-es időkben történhetett ez a dolog, vagy esetleg ma is előfordulhat? Hogy gyalázatot hozzon Isten ügyére, megpróbálta elámítani és szélsőségekbe kergetni azokat az embereket, akik hitet tettek az igazság mellett. Ez nagyon érdekes, nem? De ez már Sátán törekvése. Tehát pont azokat használja fel a legnagyobb mértékben, akik magukat a maradékhoz tartozónak vallják. Követői kapva kaptak minden tévedésen, minden kudarcon, minden szégyenletes cselekedeten, és a lehető legjobban eltúlozva mondogatták ezeket az embereknek, hogy az adventistákat és hitüket gyűlöletessé tegyék. Kik voltak ezek? Adventisták. Pedig az advent nép tökéletes. Ja nem, szó sincs róla. Valóban vannak tévedéseik, valóban vannak kudarcok, valóban vannak szégyenletes dolgok is az egyházban. De ezek nem arra valók, hogy ezt kipellengérezzük. És nem arra valók, hogy ezen alapon támadjuk meg a többieket. Kinek a módszer ez? Hogy tudja megzavarni még a választottakat is? Pontosan ezzel. Ezzel a módszerrel. Sátán, ami atyánk fiainak vádolója, ő készített embereket arra, hogy az Úr népének tévedéseit és hibáit figyeljék, és kipellengérezzék, nemes tetteikről pedig hallgassanak. Nyilván ez egy feltételezés, de valószínű, hogy ez a módszere nagyon is bejön a lelkek ellenségének. Most néhány gyümölcsét szeretném még felmutatni annak a magatartásnak, mikor valaki elaludt, és rádöbben, hogy közel a vég, és nem a Krisztussal való közösségben keresi a mostani tennivalóit, és nem ezt tartja a legfontosabbnak, hanem most gyorsan valamit. Most gyorsan meg kell változni, most gyorsan valamit tenni kell, mert itt az idő, most menni kell, most nem lehet. Nincs idő arra, hogy megváltozzunk. Nyilván itt alapvetően abban kell gondolkodnunk, hogy az Isten nem keresztény teljesítményt vár, hanem folyamatos növekedést. Az Isten nem azt várja, hogy bűntelen tökéletességig jussunk el, hanem a tökéletességig jussunk el a benne való elrejtekezésben. Kettő között nagyon-nagyon-nagyon nagy a különbség. Ne rémítsenek meg a hamis riasztások. Nem szabad az idő izgalmában élnünk. Nem szabad, hogy olyan idők és alkalmak utáni kutatás töltse be életünket, melyekről Isten nem adott kijelentést. Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy vigyázzanak, de ez nem egy előre kijelentett idő elérkeztére vonatkozik. Szemelvények, első kötet 189. oldalán. Egyébként az egész szövegkörnyezetet is érdemes elolvasni. De amikor elhangoznak ébresztők, mint például, hogy most 2031-ben fog eljönni Jézus, mert Ellen White bizonságtételével támasztják alá ezt az időpontot, nem szabad. Tehát nem azért adta az Isten az idők jeleit, hogyha bekövetkezik valamilyen jel, akkor még idegesebbek legyünk. Mert abból nem lesz Krisztussal való közösség. Az igazság azonban sosem fog olyan vonalon növekedni, amely annak elképzelésére indít bennünket, hogy lehetőségünk van megtudni azokat az időket és alkalmakat, melyeket az Atya a saját hatalmába helyezett. Ez is ebben a szövegkönyvben olvasható. Figyeljük, itt már nem időpont csak, hanem időket és alkalmakat, tehát időszakok. Amikor azt mondjuk, hogy most a késő eső, most ez, meg az. Újra és újra figyelmeztetést kaptam az idő meghatározást illetően. Isten népe számára többé soha nem lesz időn alapuló üzenet. Ehhez képest elég sok ilyen időn alapuló üzenetet hallunk adventista körökben. Tehát soha nem lesz többé időn alapuló üzenet. Sem a Szentlélek kitöltetésének, sem Krisztus eljövetelének pontos idejét nem fogjuk megtudni. Nagyon sok mindent ki tudunk védeni, hogyha végre levetkőzzük ezt az igényünket, hogy mi szeretnénk tudni, hogy pontosan hol tartunk. Ha rádöbbentünk arra, hogy minden esik szét és minden romlik, rádöbbentünk arra, hogy nincs jövőképünk igazán, itt emberi méretekben gondolkodva, és rádöbbentünk arra, hogy milyen gonoszak vagyunk, úgy, ahogy vagyunk. mekkora szükségünk van Krisztusra, és elrejtekezünk benne. Tessék mondani, akkor nem mindegy, hogy mikor jön vissza. Ha én minden reggel megfogadom, hogy senkit nem akarok megbántani, hogy akarom cselekedni azt, amit az Úr kijelölt számomra, és a többi, és a többi. Akkor? Akkor nem mindegy, hogy délután jön el? Vagy csak 5 év múlva? Vagy 15 év múlva? És milyen emberekre van szüksége ennek a világnak? Olyan emberekre, akik a kákán is csomót keresnek, és mindenkit hibáztatnak, és senki nem jó nekik, akik állandóan idegesek, az örömhírt hirdetik lógó orral. Ez egy érdekes dolog, nem? Mert ők maguk is feszültségben vannak, mert az idő szorítja őket. Vagy pedig békés, nyugodt, kiegyensúlyozott, időnként vidám embereket, akik nem a gyász idején vidámkodnak, azt hiszem logikus, de akik normális életet tudnak élni. Hát erre lenne szüksége az embereknek. Az embereket az idővel, meg minden pénzzel és a többivel fenyegetik szinte. Mindenki feszült. Nem újabb feszült emberekre van szükség, akik az igazság miatt feszülnek, hanem olyanok, akikben ott lakik Krisztus a szívükben. A hibáztasd és szégyenítsd meg elv nem működik. Sokan szükségesnek tartják az egyház és a világ bűneinek emlegetését, amelyek az Úr eljövetelét késleltetik. Ezeket a sorokat nem Ellen Goodwight írta, hanem John Paulin, a Végidő bibliai jövendőlései című könyvében. Elvárják, hogy a végideje előtt egy abszolút tiszta és látható testülete legyen ezen a földön. Tehát egy elit csapat. A mások bűne elleni prédikálás eltompítja az ember saját hibái iránti érzékenységet. Ez egy nagyon nagy törvényszerűség. És aki ellenben a saját hiányosságain elmélkednek, általában rosszabbakká és nem jobbakká válnak. És ez is törvényszerűség. Irónikus, hogy a tökéletességről való prédikálás az ellenkező hatást váltja ki, mint ami a szándéka volt. Ébresztés volt a szándék, és félresiklik. És mi a megoldás? Szeressük meg Jézust. Amikor minden nap megérezzük Jézus és az eljövendő korszak hatalmának előízét, akkor állandóvá válik, hogy egyre többre és többre vágyjunk belőle, függetlenül attól, hogy mennyi idő van még a második eljöveteléig. De ha az ő eljövetelét, amelyre vágyunk, egy dátumhoz kötjük, vagy mondom egy időszakhoz, ez ebből a szempontból mindegy, akkor ez a vágy csak addig fog tartani, amikor az időpont elmúlik, akkor rendszerint vele együtt a vágy is eltűnik. Már most készen lehetünk. Lukács evangélium a 12. fejezet 35-től 40. verséig, ezt nem kell fellapozni, mert ki fogom vetíteni, minden egyes gondolata nagyon fontos. Mi a mi teendőnk most, hogy ne tudjon becsapni az ördög? Mert biztos, hogy nem úgy fog becsapni, hogy valami ordító nagy ellentét. Meg nem, azokat mi már tudjuk, az a nem. Hanem ilyen ravasz módon, belülről, mindig az a veszélyesebb. Legyen a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Milyen érdekes, hogy Jeremiásnál éppen valami öv történetről olvastunk, ugye? Mit jelent a derék felövezve? Sok mindenképpen lehet magyarázni, de vajon nem az Istennel való közösség, hogy kössük magunkat Krisztust? Tudjátok, ez váltó fogalom. Hogy mi Krisztusban vagyunk, vagy Krisztus él bennünk. Ez ugyanazt jelenti. Legyetek felövezve, legyen ott Krisztus a szívetekben. Szövétnekeitek meggyújtva. Nagyon jó dolog, amikor valaki olvassa a Bibliát, akár havonta egyszer is. Nem naponta kéne táplálkoznunk belőle. Nem azért olvasni, hogy tudjunk róla, nem azért, hogy az ismeret anyagunk, meg hogyha valamikor vitázni kell, akkor legyenek munícióim, hanem megtalálni Dániel könyvében, nem a proféciákat, mert azt már tudjuk, Krisztust. Ezért tetszik nekem nagyon ez a negyedévi tanulmány. Krisztust, Istent, Isten szeretetét megtalálni még a durva, kemény kijelentésekben is. Mögötte azt, hogy ezért engedtem meg a téveigést, mindent az ő életükben, hogy megmentsem őket, hogy megtartsam őket. Táplálkozni az igével, szövétneteiket meggyújtva. Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jöjj meg a mennyegzőről, hogy mihelyt megjöjj és zörget, azonnal megnyissák néki. Az okos szüzeknek elaludtak ők is. De mi volt a mentségük? Mi volt, mivel nyerték meg az egészet? Nem arra számítottak, hogy hamar jön, hanem arra, hogy ha bármikor jön, ők soha ne találtassanak olyan állapotban, nincs meggyújtani való. Hogy mindig ott van a Szentlélek. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén szolgál nékik. Elismeri a közösséget velük. Egész eddig bennetek voltam, veletek voltam. Most én szolgálok nektek. Ennyit jelent a felövezés. Ennyit jelent, hogy most már egy örökké valóságon át együtt vagyunk. Tudjátok, amikor valaki ilyen állapotban van, és az Atya lenéz rá, akkor hála legyen az Isten jóságának és kegyelmének. Ránk néz az Atya, és nem minket lát. Mert ha minket látna, akkor bennünk Krisztust látja. Azt a Krisztust, aki a szívemben ül. De ha nincs ott, akkor csak a saját útságomat láthatja. És ha megjön a második örváltáskor, és vagy harmadik örváltáskor jön meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Ezt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház gazdája, mely órában jőlen a tolvaj, vigyázna és nem engedni, hogy az ő házába törjön. Ti is azért legyetek készen, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Mi a mi feladatunk? A mi feladatunk az, hogy a Biblia tanulmányozása, imádkozás és a magunkkal szembeni megfelelő mértékű bizalmatlanság által mindig készen álljunk. Mert azt mondja János az első levelében, akié a Krisztus, azé az élet. Én szívemből kívánom, ne azon törjük a fejünket, hogy hogy fog átverni bennünket az ördög. Ne azon törjük a fejünket, hogy milyen megpróbáltatások várnak ránk. Hanem vegyük észre, ha Krisztusnak távozni kellett a szívünkből. És ne nyugodjunk bele távol létébe. Hiszen ha újból hívjuk, akármilyen állapotban vagyunk, akármilyen mélyre jutottunk, ha hívjuk, azonnal jön. Alig várja, hogy hívjuk. Alig várja, hogy ismerjük be gyengeségünket. És mi lesz ennek a gyümölcse? Kiegyensúlyozott, Istenben bízó keresztény élet, aki alig várja, hogy Jézus valóságosan megjelenjen az ég felhőiben, és elvigyen bennünket egy újjáteremtett földre. Amen.
Isten tiszteletünk zárásaként a 136-os éneknek a három versét énekeljük. Először az első kettőt, és imádság után a harmadikat.
szívem úgy vár, szent békédet úgy szomjazom. Hővágyam a menny felé száll, ó, jöjj el, már én megváltom. A szemem az égre tekint, úgy várom, hogy jöjj el megint. Mert érzem, hogy közel vagy már, és lelkem oly epedve vár. Ott lehetek igény szerint, Szent Sionnak dicső hegyén, a szeretet így üdvözít, s már most éltet ez a remény. Szent kebledre borulok majd, és feledek könnyet és jaj. Mert üdvömet megtalálom, ott te nálad hű megváltó.
Istenünk, édesatyánk, olyan hálás a mi szívünk, hiszen te pontosan tudtad, láttad előre, hogy mi kik vagyunk, milyenek vagyunk, és egész pontosan láttad, hogy az az ember, aki megismerhetett téged, de mégse fogad be a szívébe, az önmagát károsztatja, és önmaga indul a pusztulás útjára. És köszönjük, Istenünk, hogy amikor mi a szívünkbe fogadunk, akármilyen állapotban is vagyunk, te lépésről lépésre, és szeretetről szeretetre tudod vezetni az életünket. És köszönjük, hogyha mi megigazultunk Krisztus által, akkor igazi, tartós békesség lehet a szívünkben. Köszönjük, jó atyánk, hogy te erre szeretnél hívni és figyelmeztetni bennünket. Ahogy közeledik az idők jelei alapján Jézusunk második eljövetele, mi annál kiegyensúlyozottabb, annál inkább Krisztusban bízó és benne elrejtekező emberekként hitelesen tudjunk megszólítani másokat, akik még nem ismernek téged. A valóban örökké való evangéliummal, amiben már nem lesz kényszerítés, nem lesz sürgetés, nem lesz felajzottság, de sokkal inkább kiegyensúlyozottság. Köszönjük, Istenünk, hogy te elnézed a mi hibáinkat, de javítani akarsz rajtuk. Taníts meg bennünket, hogy el tudjuk nézni mások hibáit, és tudjuk hordozni azokat, és tudjunk imádkozni értük, és tudjunk ilyen formán folyamatos készenlétre bátorítani egymást és önmagunkat, hogy amikor eljössz az ég felhőiben, mi készen álljunk. Jézusunkért kérjük ezt tőled. Amen.
Ó, megszented, megváltott nép, szent házadban boldogan él. Ha útjának végére ér, a gonosztól többé nem fél. Én isteni gyógyítom, jöjj, és hívedet emeljed föl. Úgy vágyom, hogy lássalak már, ó, Jézus, a szívem úgy vár.